kommunikációs technika működni tűnik, kitűnő. Nem voltam biztos egészen a verziókban, úgyhogy ezért voltam egy kicsit bizonytalan. Így van. Tehát valahonnan biztosan lesz megoldás, pontosan. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szólhatok a Network Shop 2011-hez. Ahogy hallottátok, Varga Gábor vagyok a Microsoft Magyarországtól. Magamról annyit, hogy Microsoft Magyarországnál dolgozok immáron közel 20 éve, telekommunikációs területen elsősorban, illetve a közelmúltban ezt a igen kitűnő és gyönyörű területet, a számítási felhőt kaptam meg feladatul, és a Microsoft Magyarországnál ezért vagyok most felelős, mint megoldási értékesítési tanácsadó. Előre szeretném elmondani, hogy egy picit egy informatikai nagyvállalat szempontjából fogom megvilágítani ezt a kérdést. Abba bízom, hogy ezzel hozzá tudok járulni a konferencia sokszínűségéhez, és ezt nem fogja nekem felrólni senki. Mindenesetre az előadásomnak terveztem egy kicsit elméletiesebb részét, és utána pedig terveztem egy kicsit gyakorlatiesebb részét. Számítási felhő, vagy divatos angol kifejezéssel élve cloud, vagy public cloud. Ugye ez egy olyan kifejezés, ami egyre gyakrabban forog itt az informatikai, számítástechnikai köznyelvben. Sokan sokféle definíciót hoztak rá, én ezekkel most nem mennék végig. Mindenesetre az, hogy ennyi definíció született rájuk, és ennyien kezdtek foglalkozni vele, és gyakorlatilag az iparág legfontosabb, legnagyobb súlyú tanácsadói, gurujai, résztvevői, ez azért azt gondolom, hogy hitelesen bizonyítja, hogy nekünk is érdemes foglalkozni vele, valamilyen módon érdemes definiálni azt, hogy hogyan állunk hozzá. Legyünk akár informatikai szállítók, mint például a Microsoft Corporation, illetve a Microsoft Magyarország, vagy bármilyen más szerepet betöltök az informatikai közösségben. Én a két idézet közül inkább a másodikra szeretnék egy pici figyelmet fordítani, mégpedig azért, mert ez nem egy versenyszférából származó idézet és vélemény a nyilvános felhőről, a számítási felhőről, hanem az Európai Unió mellett működő egyik ügynökség, az ENISA, ami a hálózati és információs biztonsággal foglalkozik az Európai Unió mellett. Ez ők egyik tanulmányából származik, és már ez is, bár sokszor azt szokták mondani, hogy a számítási felhő az elsősorban nem a közszférában, nem a kormányzatban, és nem az akadémiában, illetve az oktatási szférában fog először meggyökeresedni, de ennek ellenére már ez a közszférából származó üzenet is egy pozitív megfogalmazást tartalmaz arról, hogy a nyilvános számítási felhő, a nyilvános public cloud milyen előnyökkel sejtett, és milyen előnyökkel járhat, hogyha ezt megfelelőképpen alkalmazzuk. Egy picit szeretném aláhúzni azt, hogy a Microsoft mennyire komolyan gondolja a számítási felhőt, illetve a public cloudot. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az összes termékünk, mert ezen a listán szinte minden rajt van a Flight Simulatoron kívül gyakorlatilag, vagy a játékokon kívül, valamilyen módon átköltözik mondjuk így a felhőbe, vagy valamilyen módon a felhőből, a számítási felhőből is elérhető lesz. Nyilván attól függően, hogy melyik termékről van szó, ez különböző lehet. Platformterméket teljesen másképpen kell elképzelni a számítási felhőből, mint egy kész alkalmazást, egy üzleti alkalmazást. De ezzel a diával csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy komolyan gondoljuk azt, amikor azt mondjuk, hogy mindent bele, mert az informatikának a jövője, és ilyen értelemben a mi cégünk jövője is az attól függ, hogy a számítási felhőkhöz hogyan tud viszonyulni, hogyan tudja felhasználni és kihasználni az ezzel kapcsolatos lehetőségeket. És már tovább is szaladnék. És a következő dián pedig arra szeretnék rávilágítani, hogy a számítási felhőnek igazából mi is az alapja, miért kezdtünk el foglalkozni a számítási felhővel. Én azt gondolom egyébként, hogy annak ellenére, hogy a számítási felhő az elmúlt egy-két évben robbant be az informatikai köztudatba, azért ez egy olyan modell, amivel már 10 meg még több év óta foglalkozik az informatikai közvélemény, csak nem így neveztük, ugye? Sokféleképpen neveztük az ehhez hasonló modelleket, mint például ASP, vagy ICT, tehát a telekommunikáció és az informatika konvergenciájaként fémjeleztük ezeket a kezdeményezéseket. De a lényeg ennek az, hogy sok viszonylag kicsi informatikai igényt összegyűjtünk, és egy adott rendszerben, egy adott adatközpontban szolgáljuk ki ezeket, mert hiszen ezt megtanultuk már az általános iskolában, ugye, a költségek az üzemméret növelésével általában csökkennek. Tehát az egy egységre visszaosztott költségek informatikában is, nem informatikában is, annál alacsonyabbak, minél nagyobb üzemméretet tudunk elérni. Ez tehát a sarokköve annak, hogy miért lehet érdemes bizonyos informatikai funkciókat a számítási felhőbe kihelyezni. Ugye, ezen az ábrán, megint csak talán nem a számok a legérdekesebbek, de egy konkrét kutatás alapján azt illusztrálja ez az ábra, hogy az üzemméret, amit itt éppen a szerverek számával mérünk, tehát ezer egy más mérési dimenzió is lehetne, hogyan csökken az üzemeltetési költség, az egy szerverre jutó üzemeltetési költség. Ez tehát az, ami miatt érdemes ezeket az alkalmazásokat összegyűjteni egy helyre. Itt a költségekre világítottunk rá, ami nyilván az egyik legfontosabb dolog, költségektől senki nem függetlenítheti el magát, de ha egy picit tovább lépünk, akkor valahol a biztonság is ide sorolható, olyan értelemben, hogyha az üzemméret nagy, akkor valószínűleg az üzemeltetőnek megéri azokat a biztonsági investíciókat megtenni. Legyen ez akár fizikai biztonsággal foglalkozó, hálózati biztonsággal foglalkozó, vagy bármilyen más biztonsággal foglalkozó biztonsági investíció, amelyektől az adott informatikai környezet biztonságos lesz. Ez azért hoztam előre, mert nyilván a számítási felhővel kapcsolatos első reakciók között leggyakrabban az szokott szerepelni, hogy rendben van, na de biztonságos-e ennek az informatikai funkciónak a kihelyezése a számítási felhőbe. Hiszen ugye ne felejtsük el, a számítási felhőnek ugye megint csak az alapgondolat egyik sarokpontja az, hogy a helyben telepített és az általa, mint felhasználó által, vagy a felhasználó belső informatikai szervezete által üzemeltetett informatikai funkciót kihelyezem egy szolgáltatótól, aki aztán nyilván egy nagyobb üzemméretet tud építeni ebből a tőlem és másoktól kapott ilyen informatikai igények kiszolgálására. De mindenképpen a szolgáltató, tehát egy külső szereplőnek a jelentősége megnő, és ebben az esetben teljesen természetes, hogy mindjárt biztonságra kérdeznek rá azok, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak. De, mint említettem, visszakanyarodva ugye az üzemmérethez, vannak egy olyan aspektusa is, hogy bizonyos biztonsági funkciókat, bizonyos védelmi rendszereket egyszerűen a nagyobb üzemméret miatt jobban meg lehet csinálni egy nagyobb rendszerben. Egy picit osztályozzam, ugye a nyilvános felhő, nyilvános számítási felhő, a public cloudban lévő különböző szolgáltatásokat, és akkor talán egy kicsit világosabbá lesz, hogy konkrétan ugye, milyen szolgáltatásokról van is szó. Ezen az egyszerű kis Móriczka ábrán ugye felsoroltuk a tipikus különböző szinteket, amelyeket implementálni kell, amivel foglalkozni kell, és amit üzemeltetni kell ahhoz, hogy egy informatikai rendszer működjön, legyen az bármi szinte. Ugye a hálózattól elkezdve, hogy a tárolás, kiszolgálók megyek fölfelé, operációs rendszer, egészen az adatokig, illetve az alkalmazásokig. És ennek a szénakazalnak a négy megközelítési módját illusztrálja ez a dia. Ugye a hagyományos modellben, ha most egy picit a számítási felhőt és a cloudot elfelejtjük, azt mondhatjuk, hogy mindegyik szint kék, ami azt jelenti, hogy mindegyik szintet a végfelhasználó üzemelteti. Aki lehet egy versenyszférában üzemelő szervezet, lehet egy közszolgáltató, vagy akár adott esetben ez egy otthoni konzumer felhasználó is igaz lehet. Tehát én értem általános az ábra. A felhő három különböző megjelenése és megközelítési módja három különböző helyen vágja el ezt a létrát, és azt mondja, hogy mindaz, ami az adott elvágási szint alatt működik, és kell, hogy működjön ahhoz, hogy az egész informatikában valami érdemlegeset, értelmeset tudjunk venni, azt ne a végfelhasználó üzemeltesse, hanem ezt helyezze ki egy szolgáltatóhoz, egy számítási felhő szolgáltatóhoz, mert ugye azt várjuk, hogy ott jobban, biztonságosabban és egyéb előnyök mentén lehet üzemeltetni. Az, hogy hol vágom el ezt a létrát, az nyilván alkalmazástól és felhasználástól függ, és ez alapján lehet három különböző fajtájú felhőszolgáltatást azonosítani. Ugye amikor csak az infrastruktúrát helyezem ki a szolgáltatóhoz, amit ugye IaaS-nek is szoktak nevezni, mint Infrastructure as a Service, akkor csak az alsó négy szintet helyezem ki a szolgáltatóhoz, hálózat, tárolás, kiszolgálók és a virtualizáció, és utána felhasználónak a dolga az, hogy erre megfelelő operációs rendszert telepítsen, ha gondolja, és olyan a felhasználás, akkor megfelelő middleware-t, futtatókörnyezetet telepítsen, megfelelő adatokat ő menedzselje és ő kontrollálja, és természetesen az alkalmazás egy ilyen létre fölött fusson. Hogyha egy picit tovább megyek azon az úton, hogy mennyit szeretnék kihelyezni a szolgáltatóhoz, akkor a következő ilyen sűrűsödési pont a platform, ugye amit PaaS-nek is neveznek, mint Platform as a Service, amikor ugyanúgy, mint az előző példában kihelyezem a hálózatot, a virtualizációt és a fizikai kiszolgálókat a szolgáltatóhoz, de ezen kívül még az operációs rendszert sem én a végfelhasználót telepítem, hanem ezt is ráhagyom a szolgáltatóra, middleware-t és a futtatókörnyezetet hasonlóképpen. Ebben az esetben, ugye ez, tipikusan kik szokták ezt a megközelítést alkalmazni, kinek fekszik ez igazából, a fejlesztőknek, ugye? Akik az alkalmazásokkal és az adatokkal szeretnek foglalkozni, mert ez a dolguk, és azt elvárják az operációs rendszertől, vagy kicsit általánosabban fogalmazva a platformtól, hogy ehhez szükséges szolgáltatásokat elérhetővé tegye. És ebben a környezetben ők fognak tudni alkalmazást fejleszteni. Hasonlóképpen, hogy eddig ugye a helyben telepített módon ezt meg lehetett csinálni, ugye akkor, amikor minden kis kocka kék volt, a Platform as a Service fajta nyilvános felhő szolgáltatás keretében ezt hasonlóképpen meg lehet csinálni, csak éppen ugye a futtató környezetig bezárólag nem fizikailag az én asztalom alatt van az a bizonyos infrastruktúra, amin futtatom az alkalmazásomat, hanem ezt egy szolgáltatótól kapom meg távolból. És ugye még egy lépéssel tovább megyünk, amit ugye Software as a Service néven szoktak emlegetni, akkor pedig gyakorlatilag minden layer, minden szint már a szolgáltatóra van bízva. Ez is mutatja egyébként azt, hogy felhőbe való mozgás az nem egy ilyen mindent vagy semmi dolog, hiszen különböző szinteken vághatom el az egész infrastruktúrámat, és az adott szint alatti részt, ha akarom, csak azt bízom a szolgáltatóra, ha akarom pedig a magasabb szinteket is. És egyébként itt elérkeztünk egy lényeges pontra, mert az egy fontos pont, hogy igazából a felhőbe való mozgás bármilyen sok előnnyel kecsegtet is, költség, racionalizálás, nagyobb biztonság, stb. Nyilván nem lesz minden alkalmazásra ráhúzható. Én ezt úgy szoktam magamnak definiálni, hogy egy olyan folyamat elkezdődött az informatikában, aminek nyilván nem az lesz az eredménye, hogy mostantól kezdve belátható időn belül, mondjuk 12 hónapon belül minden informatikai alkalmazás ennek az új modellnek megfelelő képen fog átalakulni. Nyilván ez nem reális. Viszont azt gondolom, hogy vannak olyan informatikai alkalmazások, és vannak olyan felhasználási területek, amelyeknél már most 2011 áprilisában a felhő számítástechnika, a nyilvános cloud jobb paramétereket fog eredményezni, mint a hagyományos helyben telepített infrastruktúra. Nézzük meg egy pillanatra, hogy melyek azok az alkalmazás minták, amelyeknél ez a felhő megközelítés ez valószínűleg jobban fog teljesíteni, mint a hagyományos modell. Itt négy tipikus alkalmazást próbáltunk érzékeltetni. A függőleges tengelyen a számítás igényt szerepeltetjük, tehát az, hogy mennyire van leterhelve az adott alkalmazás. Ugye, ha vannak az alkalmazásban kiszámítható csúcsok, mert mondjuk minden hónap végén valamit le kell futtatni, akkor a hagyományos modellben hát ez meg kellett vennem a hardvert hozzá, gyakorlatilag csúcsra kellett terveznem mindent. És nem mondhattam azt a hardware szállítónak, hogy következő hónap elsején vigye vissza a hardvert, és adja vissza azt a pénzt, amit mondjuk a hónap első 29 napján kihasználatlanul álló hardware miatt én igazából kifizettem neki, de nem használok. Aztán majd hozzon vissza a következő hónap 30-án a hardvert, és akkor majd egy napra kifizetem a hardvert, időarányos részét. Hát ugye ez nonsens, ez ilyen nem működött a hagyományos modellben. Ezért mondjuk azt, hogy egy ilyen felhő modell, ahol a felhasználással arányos erőforrásokat kell csak lefoglalnom, vagy kifizetnem, ugye ez nem biztos, hogy kifejezetten számlázási tranzakcióhoz kapcsolódik, de mindesetre le kell foglalnom azt az adott számítási igényt. A felhő modellben ez maximálisan lehetséges. A másik hasonló példa az előre ki nem számítható szintekre növő alkalmazás. Ugye itt a webben az elmúlt jó pár évben már egy csomó olyan kezdeményezést láttunk, ami azzal verte meg a kitalálóit, nem azzal, hogy nem lett elég sikeres, amennyire várták, hanem pont fordítva, azzal vettem a kitalálóit, hogy túl sikeres lett, ezért aztán nem tudta kihasználni, kiszolgálni a hozzá kapcsolódó exponenciálisan növő igényeket. És utána ez pedig oda vezetett, hogy megpróbált mindenki ugye maximumra tervezni, ami lehetetlen persze, mert nem lehet megmondani, hogy egy adott webes alkalmazás, amit még soha senki nem csinált sehol, az mennyi felhasználót fog vonzani. Ez megint csak a felesleges kapacitások beállításához vezetett. Ugye a kis sárga vonal akarja azt jelenteni, hogy egy fix erőforrás mennyiséget lefoglalva a hagyományos modellbe mennyit kellett volna fizetnem az adott infrastruktúráért. Ugye megint csak a számítási felhőbe elvileg határtalanul tudom növelni a számítási igényt, hiszen ezek a bizonyos adatközpontokban, amik megtestesítik a felhőt, ahol valójában futnak ezek az alkalmazások, aránytalanul nagy számítási teljesítmények állnak rendelkezésre, amelyeket úgy is igénybe vehetek, hogy előre ezt nem egyeztettem le, és nem kellett előre egy elkötelezettséget tennem arra, mint a hagyományos modellben egy hardware vásárlásakor kell, arra, hogy milyen mértékű infrastruktúrát fog az én alkalmazásom felhasználni. Nem akarok most mind a négy kis ablakocskán végigmenni, de azt hiszem, hogy ez is illusztrálja azt, hogy vannak olyan alkalmazás típusok, amelyeknél érdemes egy flexibilisebb, hagyományos modellben nem tetten érhető és nem rendelkezésre állható modellt igénybe venni. És hát ugye itt egy állatorvosi ró, tegyük fel, hogy van egy olyan alkalmazásom, amely van, ahol éppen nő, van, ahol éppen csökken, az egész úgy nagyjából egy trend alapján nő, a felhasználás igény. Ugye ezt akkor tudom csak jól lekövetni, és elkerülni a feleslegesen sok infrastruktúrát, és ezzel járó plusz kihasználatlan költségeket, illetve a túlterhelést, hogyha ezt egy ilyen a sárga vonalat jól követő vonal által definiált erőforrás mennyiséggel tudom alátámasztani, amit ugye a számítási felhő lehetővé tesz. Egy picit visszakanyarodva ugye a Microsofthoz, a Platform as a Service területen az Azure márkanév alatt hoztuk létre mi a szolgáltatásainkat. Azure, Windows Azure, illetve SQL Azure, ugye Windows és az SQL Server az a két platform termékünk, amit fejlesztőknek leginkább ajánlunk. Ezekhez természetesen a szokásos fejlesztőrendszereink kapcsolódnak, tehát nem kell egy új dolgot megtanulni. A hagyományos Microsoft világban megtanult módszerek, eszközök épp úgy működnek most a felhő számítás technikában is, de mostantól ugye nem hardware vásárlással kell kezdeni azt, hogyha valaki egy Microsoftos környezetben egy alkalmazást akar futtatni. Utolsó programpontként, mert ha jól látom, akkor nem sokára le fog járni az időm, még egy aspektusra szeretnék rá világítani. Ugye itt a legutóbbi példában a Platform as a Service-t hoztam, hogyan nyújtunk a fejlesztőknek platformot. Itt pedig szeretnék példát hozni arra, hogy a Microsoft bizonyos alkalmazásai, igazából a legnépszerűbb alkalmazásai, azok honnan, hogyan jelennek meg szintén a nyilvános felhőben, a Microsoft üzemeltetésében. Ugye, ahol a Microsoft talán legsikeresebb lett, ez a levelezés, csoportmunka támogatása, ide sorolnék én még egy új termékünket is, az egységes kommunikációt implementáló link termékünket, tehát ebbe a termékkörbe tartozik, bár nyilván az egységes kommunikáció még nem annyira kiérlelt felhasználás, mint mondjuk egy e-mail, amit már gyakorlatilag 20 meg még több éve ugye készség szinten művelünk. Tehát ez az a környezet, amit mi produktivitási, hatékonysági szoftvereknek nevezünk, és a versenyszférában is, illetve az akadémiai szférában is ugye nagyon sok felhasználója van. De eddig ezt is épp úgy, mint mindent a hagyományos modellben, tehát úgy lehetett csak igénybe venni, hogy az adott szervezet fogta, megtervezte a hardvert, hálózatot, stb. Aztán megvásárolta. És a Microsoft a felhő stratégiájának a keretében gyakorlatilag az egyik legtöbb investíciót kapó területként ezt azonosította, és ezek a szolgáltatások, vagy ezek a termék, amiket régen terméknek kellett neveznem, Exchange, SharePoint, Link, ezek most már szolgáltatásként is elérhetőek, amit ilyen értelemben a Microsoft adatközpontjában a Microsoft üzemeltet, és a felhasználóknak csak ki kell használniuk ezeket a szolgáltatásokat. Ami talán megkönnyíti sok esetben a bevezetésüket, és annyit szeretném még ehhez hozzátenni, hogy mindezt természetesen a Microsoft szokásához híven egy akadémiai kedvezménnyel is segítjük. Tehát ennek a felhő szolgáltatási körnek, amit Office 365 néven hamarosan be fogunk jelenteni, aminek tehát része a Exchange, SharePoint, Link, sőt az Office is most már, annak a webes változata is, illetve a teljes értékű változata is. Ennek lesz egy akadémiai árazása, ami nem csak árazás, hanem egy akadémiai szférára specializált megjelenése, amivel segítjük ennek az elterjedését az akadémiai szférában is. Egy példaként, anélkül, hogy itt a részletekben mennék, mert nyilván ennek az eladásnak nem az a célja, de a hallgatók számára ingyenes lesz ezeknek ezek eszközöknek a felhasználása. És én azt gondolom, hogy már csak azért is érdemes ezeket a termékeket alkalmazni, használni, mert a versenyszférában ezeknek a termékeknek a legnagyobb penetrációja magyarul. Aki ezeknek a termékeknek használatához szokik hozzá, mint felhasználó, mint végfelhasználó, és utána a versenyszférába szeretné megtalálni a saját boldogulását, akkor ebben az esetben lesz legnagyobb valószínűséggel, fog legnagyobb valószínűséggel ismert környezetet találni, hogyha ezeket az eszközöket használta már a tanulmányai alatt is. Igazából ennyit szerettem volna elmondani. És én tényleg azt gondolom, hogy a számítási felhő annak ellenére, hogy nem fogja felforgatni a számítástechnikát 12 hónapon belül, de fel fogja forgatni a számítástechnikát mondjuk néhány éven belül, 5-10 éven belül, és ilyen értelemben már érdemes már most elkezdeni foglalkozni ezzel a gondolattal, hogy hogyan viszonyuljunk hozzá, hogyan tanuljuk meg, miben hasonlít a számítási felhő a hagyományos számítástechnikához, illetve miben kell új dolgokat, új koncepciókat megtanulnunk, megismernünk, akkor, hogyha számítási felhőben is szeretnénk alkalmazásokat futtatni, vagy legalábbis használni. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyi lett volna az én előadásom. Sokrétű oktatási programunk van, többek... Igen? Igen. Tehát a kérdés úgy szólt, hogy a Microsoft hogyan kívánja támogatni ezeknek a technológiáknak az oktatását, ha jól idézem. Sok különböző programunk van az akadémiai szféra számára. Ugye ezek közül egyre már utaltam is, ami ezeknek a szoftvereknek a bevezetését, használatát jelenti. Ugye ez most meg fog újulni egyébként, tehát ugye Live at Edu-nak hívtuk eddig azt a ajánlatot, vagy megoldást, amit ajánlottunk. Ebben már eddig is voltak ingyenes komponensek, ugye ez alapvetően a levelezésre fókuszált. Most az új termékkör megjelenésével ez is meg fog újulni, már nem is így fogják hívni, és bővül azoknak a szolgáltatásoknak a köre, amit ingyenesen a hallgatók igénybe tudnak venni. Ugye, ha jól emlékszem, akkor eddig csak az Exchange volt ebben, bár lehet, hogy a SharePoint is, ebben nem vagyok egészen biztos, tehát Exchange, SharePoint, most ebbe belekerül majd a Link Online is, úgyhogy ez mindenképpen egy előrelépés. És én azt gondolom, hogy persze mindenki az e-mailt használja alapvetően, az gyakorlatilag ez egy kötelező gyakorlat. De én azt gondolom, hogy az egységes kommunikációban, amit ugye mi termékre fordítva linknek nevezünk, és versenytársaink másképp, de hogyha általában Microsofttól függetlenül mondom a termékkört, ebbe legalább akkora lehetőségek vannak, mint az elektronikus levelezésben. És ezért örülök annak, hogy ez a szolgáltatás is bekerül, mert gyakorlatilag azt a kommunikációs forradalmat, amit az e-mail hozott el mondjuk a 90-es évek második felében, illetve az akadémiai szférában egy kicsit korábban, ott mondjuk a 90-es évek legelején, és ez mondjuk a 90-es évek végére került ki a versenyszférába. Én azt gondolom, hogy ez az egységes kommunikációs kör, ahol a valódi idős kommunikációs csatornákat én integráltan tudom kezelni, ez egy hasonló forradalmat fog hozni. Versenyszférában is, gazdaságban is, illetve mindenhol, ahol ezeket az eszközöket fel tudják használni. Kicsit meg kell tanulni nyilván ezeknek az eszközöknek a használatát, ez nem ugyanúgy működik, de ugyanúgy, ahogy megtanultuk mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogy fax helyett az e-mailhez nyúlunk, ugye? És még ezer egy példát is más példát is tudunk mondani, mint például az, hogy 100 évvel ezelőtt átültünk a lovaskocsiról és a hintóról, ugye belső égési motorral hajtott eszközökre. Hasonlóképpen ez az egységes kommunikáció, én azt gondolom, hogy olyan terület, ami robbanást tud hozni. És még egy gondolatot ehhez hadd fűzzek hozzá. Nyilván sokan tartanak egy kicsit, vagy nehezen kezelik a változásokat és az új dolgokat. És ezt az nem akadémiai szférában lévő ügyfeleinknél nagyon látjuk. Ugyanakkor azt látjuk, hogy azok a új munkatársak, akik már gyakorlatilag ott dörömbölnek a vállalatok kapuján, hogy én is megjelentem, elmúlt pár évben ugye abba hagytam a tanulmányaimat, és szeretném én is elkezdeni a saját pályámat. Ezek a felhasználók viszont nem találják meg azokat az eszközöket egy vállalati informatikai környezetben, amihez ők már hozzászoktak. Korábban például az akadémiai környezetben, vagy egyszerűen azért, mert otthon van egy számítógépük, és a barátaikkal ezeken az eszközökön tartják a kapcsolatot. És ez egy feszültséget okoz egy vállalati informatika és a felhasználók között. És én azt látom, hogy ilyen bizonyos értelemben ez a felhasználóknak az új hulláma fogja rá egy kicsit kikényszeríteni, ha használjam ezt a kicsit erős szót, hogy ezek a felhasználások, ezek az eszközök meggyökeresedjenek a versenyszférában is. De biztos vagyok, hogy ezt érdemes kikényszeríteni, mert ahogy sokkal hatékonyabb lett a vállalati működés egy e-mail forradalom után, mondjuk 10 évvel ezelőtt mondjuk így, hasonlóképpen sokkal hatékonyabb lesz a vállalati működés egy egységes kommunikációs forradalom után is, és akkor itt sorolhatnám még azokat a kommunikációs eszközöket, amik mondjuk egy nem tudom, 20 éves korosztály számára trivialitás, nem csak az egységes kommunikációról van szó, hanem egyéb kommunikációs eszközökről is, és ugyanakkor pedig a vállalati környezetben még csak a leginnovatívabbak vezették be általánosan. Tehát visszakanyarodva egy kicsit a kérdéshez, elnézést, kicsit eltértem tőle, de ez az egyik kedvenc témám, és úgy gondolom tényleg, hogy ebben nagy lehetőségek vannak. Visszatérve az eredeti kérdéshez, mert nem akarom megkerülni, ezt is beletettük, vagy bele fogjuk tenni, ugye ez még nem múlt idő, hiszen itt még pár hónap munkára szükség van, míg ez meg fog jelenni, de ezt is beletesszük, és mint említettem, vannak olyan konstrukcióink, amelynek a keretében a hallgatók ezt ingyenesen tudják használni. Egy másik része a kérdésnek, nem tudom, hogy erre vonatkozott-e alapvetően, vagy a kettő közül melyikre, ugye a platformnak a használata, az, hogy programozni, fejleszteni lehessen, ne csak a hagyományos platformunkra, ugye a Windows plusz SQL szerverre, BizTalkra, stb., hanem ezeknek az online formájára is. Itt viszont azt tudom mondani, hogy ehhez megint csak megvannak a megfelelő kedvezmények. Magyarul, ahogy kedvezményes áron, ugye van nekünk egy edu árlistánk, lehetett ezeknek a hagyományos fajtáit is igénybe venni. Hasonlóképpen megvannak ehhez a megfelelő programjaink a felhő esetében is. Tehát ezt nagyon támogatjuk. Sőt, azt is el tudom mondani, hogy van már olyan akadémiai alkalmazás, kifejezetten akadémiai szférára, ami a Windows Azure-ban fut. Tehát a felszámítási felhőt veszi igénybe, ez egyik magyar partnerünk fejlesztette. De talán ez is illusztrálja, hogy mennyire fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak a gazdasági életszereplői, hanem az akadémiai szféra is, illetve hát általában a közszféra is alkalmazza ezeket a platformokat. Köszönöm szépen a kérdést! Van még egy kérdés, úgy látom. Szívesen megismétlem.
Volt egy slide, amin látom azt a négy modellt, hogy a szolgáltatások már rólózódni
van. Igen, igen. Igen, igen, igen.
Ugye az merült fel bennem, hogy annál a modellnél az adatokat, hogy a cég kihelyezem egy szolgáltatókat, azt lehet tudni, hogy az adatok mondjuk országszak határ szerint helyileg volt állam?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Sokszor megkapjuk. A válasz az sajnos sokrétű, de talán annyit ezen keretek között is el lehet mondani, hogy annak ellenére, hogy amerikai cég, a Microsoft, az Európai Uniós szabályozás alá esik sok tevékenysége, így aztán a felhő szolgáltatásaink is. Van egy olyan megállapodás az amerikai és az európai kormányzat között, amit egyébként EU Safe Harbor-nak hívnak, aminek a keretében az amerikai, azok a cégek, akik ehhez csatlakoznak, és a Microsoft csatlakozott ehhez, gyakorlatilag az Európai Unió elfogadja saját privacy törvényeinek megfelelőnek azokat az amerikai szolgáltatók vagy cégek által nyújtott szolgáltatásokat, termékeket, amelyek valójában nem az Európai Uniós cégek szolgáltatják, amerikaiak, de mégis, mivel van egy ilyen megállapodás, és ehhez csatlakozik az adott cég, ez gyakorlatilag Európai Uniós jogrend szerint teljesen megfelelőnek minősül ezek után. Ez az egyik szintje a mondásainknak. A másik szintje a mondásainknak az, hogy lehetnek igazából ennél szigorúbb követelmények, mert ugye bár most már egyre inkább az életünket az Európai Unióban születő szabályok határozzák meg, és egyre kevésbé ugye a nemzeti szinten születő szabályok határozzák meg, de ha mégis vannak olyan szabályok, amelyek nemzeti szinten születnek, és mondjuk ezek szigorúbbak, akkor pedig ugye két eset lehetséges, meg kell nézni, hogy tényleg van-e lehetősége arra az adott nemzeti szintnek, hogy az Európai Uniótól eltérő szabályozást hozzon. Itt utalnék arra, hogy az Európai Uniónak az alapgondolata a szabad mozgása mindennek. Tehát a free movement of goods, free movement of labor, free movement of mindenféle. Ennek kapcsán a felhasználások igen jelentős részére azt mondhatjuk, hogy az Európai Uniós kereteknek való megfelelőség elég kell, hogy legyen a magyarországi alkalmazásnak is. Nem mindennek, de az alkalmazások jelentős részének. Azok, amelyekre ez nem igaz, ott pedig egyszerűen azt mondjuk, hogy hát nem, ezek lesznek, azok lesznek azok az alkalmazások, amelyek valószínűleg legutolsónak fognak a felhőbe átmozogni. Tehát most nem dobunk el kapát kaszát, nem dobuljuk el a hagyományos termékeinket, pontosan azért, mert lehetnek olyan alkalmazások, vagy olyan felhasználói körök, amelyeket sem most, sem pedig mondjuk 5 év múlva nem lesz reális egy felhőmodellre átmozgatni. De ezt a kérdést nagyon gyakran megkapjuk. Egyébként az a személyes tapasztalatom, hogy sok esetben ez egy ilyen félelem a felhőszolgáltatásokkal szemben, és több olyan céggel beszéltem már, sok olyan céggel dolgoztam már, aki miután egy kicsit mélyére nézett a követelményeknek, tehát a biztonsági követelményeknek, a szabályozási követelményeknek, stb. Kiderült, hogy tulajdonképpen nincs a szabályozásban semmi, ami kizárná egy ilyen Európai Unióban jogrend szerint implementált, egy Európai Uniós országban tárolt adatokon futó szolgáltatásnak az igénybevételét. De való igaz, a félelem megvan, de ezeknek a reakciójának egy jelentős része igazából egy ilyen távolságtartás, vagy egy aggodalom azzal kapcsolatban, hogy alkalmas lesz-e ez az új modell az adott funkció kiszolgálására, vagy nem, és a kisebb része a valós félelem. Egy példát hadd mondjak, aztán nem szaporítanám a szót, csak az, hogy tényleg konkrét legyen a dolog, hogy nem levegőbe beszélek. A pénzügyi terület ez egy olyan dolog, amit ugye nagyon biztonságosnak kell megtartani, és ezer egy külön szabályozás vonatkozik a bankokra, pénzügyi szolgáltatókra. És ennek ellenére, bár megkaptuk ezt az első reakciót egy adott pénzintézetnél, mégis amikor mélyre néztek a dolognak, az lett az analízisnek az eredménye, igazából nincs olyan szabályozás, ami az adott cég, pénzügyi szolgáltató működésének egy részét, nyilván nem teljesen informatikáját, de egy adott részét megtiltaná, hogy ezt kihelyezzék a Microsoft adatközpontjába, és ilyen értelemben a nyilvános felhőbe kihelyezzék. Úgyhogy emiatt gondolom azt, hogy az ember a részleteket is megnézi, akkor azt fogja tapasztalni, hogy ez a történet nem hófehér és nem teljesen fekete, hanem a szürke valamelyik árnyalata, és ilyen értelemben akkor el tudja dönteni, hogy éppen ezt most a felhőben érdemes megcsinálni, vagy pedig a hagyományos modellben egy saját szerverszobában futó rendszerem. Én köszönöm.